Gyerekek, azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy gondolkodtatok-e már azon, hogy ti hogy jöttetek erre a világra? Honnan vagytok? Na de hogyan? Ő teremtett téged? Miért akarta, hogy legyél? Mi volt a célja vele? Mit gondoltok? Mit akarhatott elérni ezzel, hogy ti legyetek? Hát nagyon csikorognak itt a kerekek, hallom. Ugye azért is teszem fel ezeket a kérdéseket gyerekek, mert ezen gondolkodni kell. Mert tudnunk kell, hogy miért vagyunk ezen a világon. És mi a célja? Mi az életetek célja? Mit gondoltok? Mi lehet az életetek célja? Miért vagytok? Balázska.
Azért vagyunk, mert Isten oda, mert úgy döntött Isten, hogy legyen, hogy mi legyünk apáinknak a gyerekünk.
Ez egy csodálatos dolog. Igen, nagyon jól válaszoltál. Ő akarta ezt, ő ezt megtervezte, sőt képzeljétek el, hogy az van leírva a Bibliában, hogy már régen, réges régtől a világ megalapítás előtt, amikor még nem is volt föld, és még a szüleitek se voltak meg, ő már tudta és akarta, hogy ti legyetek. De miért vajon?
Ugye nem is a munkát, hogyha nem is lelkészek vagyunk, ezt olvastányt kérdítem, hanem mondjuk a munkánkat úgy végezzük, hogy azzal hirdetjük az igét, hogy több embert vigyünk az örök életre.
Igen. Miért te is talán oda akarsz menni az örök életre? Szeretnél oda eljutni? Igen. Tehát akkor, hogyha azt mondom, hogy az az életed célja, hogy? Mi? De miért akarsz az örök életre eljutni? Nem tudod? Tessék? Te el szeretnél jutni, Ávelkám? Örömmel hallom. Mert ott jó. Igen, egyszerűen is ki lehet ezt fejezni. Ott jó lenni azért, mert a Jóisten jelenlétében vagyunk. Nem kell félni a haláltól, a szenvedéstől, a bizonytalanságtól, a balesettől. Isten benneteket megteremtett, mert akarta a léteteket.
Igen, és megvéd minket Isten minden bajtól.
Igen, illetve, hogyha baj ér bennünket, akkor is figyelemmel kísér, és ki tud belőle hozni. Mert nagyon sokszor a bajok úgy történnek, hogy mi vagyunk figyelmetlenek, ugye? És ő szeretne segíteni, de hát mi nem nagyon engedjük. Mert mi magunk figyelmetlenkedünk. Igen, tehát, kedves gyerekek, azért mondtam ezt nektek el, és azért tettem fel ezeket a kérdéseket, mert ezeken gondolkodnotok kell, hogy egy hatalmas, ünnepélyes, isteni akarat volt az, hogy ti legyetek, hogy megszülessetek, hogy az életeteknek célja és értelme legyen. Szerintetek Isten mit akar az életetekkel, hogy boldogtalanok legyetek, szenvedjetek, vagy pedig örüljetek és boldogok legyetek? Mit gondolsz, Ábelkám? Hogy örüljetek, igen. Te?
Hogy örüljünk egymásnak.
Nagyon szépet mondtál. Pontosan ezt akarja elérni, hogy mi emberek szeressük egymást, és örüljünk egymásnak. És ne az legyen, amikor találkozunk valakivel, jaj, már megint itt van, hogy kerülhetném el, ugye? Hanem azt szeretné, hogy vágyakozzunk egymás iránt, hogy közösséget alkossunk egymással. Ezért is jövünk össze szombaton, és hogy örüljünk egymásnak. Azt mondja a Jóisten, hogy mi szép és gyönyörűséges dolog, amikor együtt lakoznak az atyafiak. Az atyafiak nem más, mint testvérek, lelki értelemben testvérek, bár fizikai értelemben is mindannyian testvérek vagyunk. Tudjátok miért? Honnan származunk? Ádámtól és Évától. Igen, végsősorban a Jóistentől, de Ádám és Évától, és ők egy házaspár volt, és onnan származik mindenki. Úgyhogy testvéreim, üdvözöllek benneteket szeretettel. Ugye? Tehát ez így van. Szeretnék nektek egy igét felidézni, gyerekek, és kérlek benneteket ezt majd a szüleitekkel, Még egyszer gondoljátok át a 139. Zsoltár egész Zsoltárát, én csak néhány igét idézek belőle, a 13. verstől, hogy figyeljétek meg, hogy a Jóisten mennyire szerette volna, hogy ti legyetek. Dávid, amikor ezt felismeri, akkor hirtelen tudatosodik benne valami, és visszaemlékezik arra az időre, amikor a Jóisten őt teremtette. Balázskám, akartál még valamit mondani? Bizony, te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam, és alakítattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt meg még közülük. A Jóisten az ő könyvébe, az élet könyvébe beírta a neveteket. A világ megalapítás előtt, amikor még semmi nem volt, egy feljegyzést tett, hogy Ábel, Marci, Balázs, és bármelyikünk nevét mondhatnám. Oda bejegyezte, hogy én akarom az ő létét, és még különös dolog, amikor azt mondja, hogy megkülönböztettél csodálatosan. Nem egyforma az arcotok, ahogy elnézem, ugye? Különbözők vagytok. De ez így jó? Isten mindannyiunkat másnak
igen,
teremted?
Ez így jó, hogy mindenki más, mint mi. Például más az arcom, mint a Marcinak, a Marcinak meg más az arca, mint neked.
Pontosan. És ez azért érdekes.
Között.
És látod? Leírja a Jóisten, megkülönböztettél. Mert Isten mindannyiunkat egy egyedi, különleges lénynek teremtett, saját küldetéssel. A Jóisten túl gazdag ahhoz, hogy ismételje önmagát, mindannyiunkat a magunk útján szeretne vezérelni el az örökké valóságban, úgy, hogy a személyes igényeinket, képességeinket betöltse. Így gondoljatok a Jóistenre, hogy ennyire szeret benneteket, és újra és újra gondoljátok át ezt a három kérdést. Három kérdés. Honnan jöttünk? Mik vagyunk? És hová megyünk? El tudnátok mondani? Honnan jöttünk? Mik vagyunk? És hová megyünk? Mi a célunk? Jó? Nagyon jó. Nagyon jól mondod. Igen. Csak ezeken gondolkodni kell, mert ahhoz, hogy oda eljussunk, arról szól majd az Isten tisztelet. És azt kérlek benneteket, ott is figyeljetek, mert még ezzel kapcsolatban sok mindent elmondok, de most ennyi legyen elég. Tehát a 139. Zsoltárnak ezeket a szavait majd még gondoljátok át, jó? Köszönöm a figyelmeteket. Ha akartok, helyre mehettek, ha akartok, maradhattok. Szabadságra vagytok ítélve. Közben is el lehet menni. Kedves testvéreim, a gyerekeknek szóló igékből és gondolatokból talán gondoljátok, hogy miről szeretnék beszélni, illetve ki is mondom, Isten gyógyító szeretetéről. Azokról az igékről szeretnék szólni, amelyek nekem talán a legtöbbet jelentenek, azért is merek róla beszélni, mert ezekkel nagyon sokat gondolkodtam, és ezek azok az igék, amelyeket egyrészt meg is tanultam kívülről, mert szerettem mondani, hogy mindig velem legyenek a gondolataimban, a lelkemben. Másrészt pedig azt vettem észre, hogy amikor megyünk evangelizálni és emberek közé, akkor állandóan újra és újra ezeket mondom el nekik, és látom, hogy csodálatos hatást vált ki, gyógyít. Tényleg gyógyít. Hatalmasnak igény van az emberekben arra, hogy meghallják azt, hogy Isten szereti őket. Az első ige, amit szeretnék felidézni, Isten kiolthatatlan, a változhatatlan szeretetéről szól, Jeremiás könyve 31. fejezet, 3. verse. Így szól. Tehát Jeremiás könyve 31. fejezet, 3. verse. Örökké való szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. Tudjátok, mit jelent az, hogy örökké való? Mit jelent az, hogy örökké való? Múlt, jelen, jövő, szakadatlan, távolságok, amiket fel se tudunk fogni, mindig szeret. Amikor nem voltunk, akkor is szeretett, amikor vagyunk, akkor is szeret, és amikor már nem leszünk, akkor is szeret. Időt és teret átfogó, végtelen szeretettel szeret. Miért? Talán tettünk mi ezért valamit? Fizettünk mi ezért valamit? Nem értem, hogy miért szeret. Hiszen nem tettünk érte semmit. Sőt, ráadásul még nagyon sokszor nem is vagyunk jók. De ő akkor is szeret, ha nem vagyunk jók. Ez egy olyan gondolat, ami le kell, hogy nyűgözön bennünket, vagy el kell, hogy gondolkodtasson, hogy de hát miért szeret örökké való szeretettel? Legalábbis engem ez nagyon foglalkoztat. Amikor írtam erről, az egyik könyvemben nagyon sokat gondolkodtam ezen, és annyira megrendített, hogy nem értem, hogy miért szeret, hiszen én semmi jót nem tettem ezért. És erre rávilágít arra, hogy Isten nem azért szeret bennünket, mert valamit vár tőlünk, hanem az ő lényege a szeretet. Ez a szeretet gyógyít. Ez a szeretet valami mérhetetlen bizalommal tölti az embert, hogy szeret. Mint egy édesanyja vagy édesapa, hogy szereti a gyerekét, akkor is, ha jó, akkor is, ha nem jó. Ugye? Ezt nem lehet valami ilyen összefüggésbe hozni. Ha börtönbe kerül a gyereke, akkor is szereti. Ha a legszörnyűségesebb dolgokat teszi, még akkor is a gyereke. Az én gyerekem. És így vagyunk az Istennek a gyermekei. Ő szeret bennünket. Mindenképpen, mindig, örökké való szeretettel szeret. Az egész teremtés kezdetétől kezdve, hogy ez az ige is, amit elmondtam a gyerekeknek, hogy beírta a nevünket az élet könyvébe, akarta a létünket, hogy tervet készített számunkra. Ez az első ige, amit az embereknek el kell mondanunk, úgy érzem, hogy Isten téged szeret. Hány embernek mondtam ezt? És amikor azt mondták, hogy honnan veszed ezt? Le van írva. Hol van leírva? A Bibliában. Hol van az? Itt van. És ez neked szól. A második ige ehhez kapcsolódik. Rámutat arra, hogy az igazi szeretet nem valami elmélet, nem valami ilyen általános semmitmondás. Az igazi szeretet az gyakorlati szeretet. Ézsaiás könyve 43. fejezetét, ha megnyitjuk, azt olvashatjuk ott az első versben, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Rögtön ott az első szavakban pedig elmondja, hogy én vagyok a te teremtőd, és a te alkotód. Tudja Isten, hogy bennünket félelmek kötöznek meg. Mitől szoktunk félni? Kitaláljátok? Szinte mindentől. Baleset, halál, szenvedés, magány, elveszés. Ki tudja mi? Állandóan mindig félelmek kísérhetnek bennünket. Bizonytalanságok vesznek bennünket körül, és sokszor nem ok nélkül, mert hát megtörténnek a bajok sokszor, és a szemünk előtt zajlanak a problémák, és szemünk előtt hullanak el emberek, és vesznek el, és halnak meg, és kapnak halálos betegségeket, és számtalanszor azt gondoljuk, és én, vagy velem mi lesz? És Isten azt mondja, ne félj, mert tudja, hogy félünk. A bűn következménye a félelem, ahogy bejött a világra a bűn, Ádám és Éva elkezdett félni Istentől. És azt akarja mondani Isten, tőlem ne félj. Miért? Mert megváltottalak. Tudja, hogy a legnagyobb problémánk mi? A bűn. Mitől kell bennünket megváltani, hogy gyógyuljunk? A bűn. Ezen lehet leleplezni minden hamis tanítást. Az egész hindu, keleti, new age-es világfelfogás, a spiritizmus és a szellemidézés, a dualizmus és az ezotéria, és nem akarom sorolni, mind azt állítja, hogy nincs bűn. Hogy a bűn az téveszme, a bűn az látszat, a rossz az látszat, az igazi valóság az, ami az Isten és Isten. Ebből a bűntudatból kell magunkat kivetkőztetni, ez tévedés. A Biblia szerint nem, van bűn. És hol van a bűn? Itt bent, a lényemben van a bűn. És ez iszonyatos, ez belülről kötöz meg. Nem kell hozzá nagy erőfeszítést tenni, hogy szembesüljünk vele, csak hagyni kell szabadon a gondolatainkat, az emberi természetünk szerint, a képzeletünket, az érzelmeinket, és mi fog következni? Önsajnálat, mások vádolása, sértődöttség, indulatok, visszavágás, neheztelés, és nem akarom sorolni, szorongás, félelmek, aggodalmak. Ez az emberi természet termése, szörnyű. És Isten azt mondja, hogy ettől meg tudlak váltani. Ez a te problémád. Ezt nem lehet pénzzel lerendezni, meg lehetőségekkel, meg eszközökkel, meg emberekkel. Ez az én hatóköröm. Ebben nincs másnak beleszólása, csak nekem. Megváltottalak. Isten így szeret bennünket, hogy megváltott. Neveden hívtalak. Ez számomra olyan felemelő ige, egyrészt az első parancsolatra hívja fel a figyelmünket. Hogy is szól az első parancsolat? A te Istened. A te személyes Isten. Olyan szoros kapcsolat van Isten és közöttünk, olvasom ki a Bibliából, mintha rajtunk kívül nem is lenne más lény ezen a világon. Elhisszük-e ezt? Nem tudom, gondolkodhatok-e az, hogy te és Isten. És ezt onnan tudjuk, hogy a János 3.16-ban azt mondja az ige, hogyha csak egy valaki is hisz, ha te hiszel, az már elégséges, hogy én megváltsalak. És az egész emberiségért odaadjam az életemet. Egy valaki, gondolj Marci, ha csak te és Isten lennél ezen a világon, annyira szeret téged. Énekek énekében azt mondja a jó Isten, hogy egyetlenem. Van ilyen kapcsolatunk a jó Istennel? Tegyétek fel magatoknak a kérdést. Ő olyan személyes szeretettel szeret bennünket, hogy azt szeretné, hogy mi is azt mondjuk, hogy egyetlenem. Ezért mondja, hogy ne legyenek idegen isteneid én előttem. Senki, se tárgy, se ember, se munka, se semmi. Én. Miért? Mert ebben a személyes kapcsolatban tudom neked a legjobban megmutatni azt, hogy ki vagyok én, és mit adhatok neked. Enyém vagy. Ki mondja? Birtokolás. A gyermek az a szülőjé, nem abban az értelemben, hogy tulajdona lenne, vagy hogy megmondhatja, hogy mit tegyen, hanem akkor legfőképp úgy, hogy egy nagyon-nagyon mély vérségi és lelki kapcsolat, amiben a legnagyobb ajándék az, hogy egy viszonzás teszi igazán tökéletessé a kapcsolatot. Szeretheti egy anya a gyerekét, ha a gyereke utálja az anyját, bocsánat, számos ilyen eset van. Az igazi boldog anya az, ha a gyereke viszont szereti őt, nem? És így vagyunk a Jóistennel is, hogy ő azt szeretné, mivel ő szeretetet adott nekünk, hogy szeressük őt viszont. Enyém vagy. Van egy csodálatos ige, Ezékiel könyve 16. fejezet 8. versében különösképpen azoknak az embereknek szól, akik Istennel szövetségre léptek, ezt mondja, megesküdtem néked, s frigyre léptem veled, azt mondja az Úristen, és lettél az enyém. Azok, akik Istennel szövetséget kötnek, tudatosan viszont szeretik az Istent, és az övéi. Az övéi. Enyém. Mint a házassági szeretet kapcsolatban egy egység létrejön. Ne félj, mert megváltottalak téged, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Itt ennek a fejezetnek a 4. versében még azt is olvasok az elején. Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, és én szeretlek. Isten értékesnek lát bennünket. Isten úgy tekint ránk, mint kincseire. Ezt azért szeretném elmondani, mert nagyon sok emberrel, amikor beszélgetek, nem is régen Győrben egy kedves fiatal hölgyel beszélgettünk, feleségemmel, és az élete teljében, 25-30 éves lehetett talán, egy nagyon szépen kinéző hölgy, a lelke is finom és érzékeny volt, a barátjával volt előtte együtt, aztán egyedül volt, és elkezdtünk beszélgetni. És azt érzékeltem a szavaiból, hogy önmagát megveti. Önmagát utálja. És ez olyan megdöbbentő volt, és hát elmondtam neki, hogy de hát ezt miért? Hát Istenről is szót ejtettünk, és ő ezt sem értette, hogy Isten szereti, de hát mondom, az Isten téged így szeret, ahogy vagy, És önmagadat is értékesnek kell látnod, mert Isten értékesnek lát. Azt mondja, hogy drága vagy, és értékes vagy, és becses vagy az én szemeimben. Baláskám, figyelj, ha apa és anya hív, akkor menj oda, jó? Kap fel a cipőt is, akkor menj oda szépen. Köszönöm az engedelmességed. No, tehát Isten bennünket értékesnek lát, és ki is mondja, hogy drágábbá teszem az embert a színaranynál. Értékesebbek vagyunk Istennek, mint a színarany. Azért szeretném elmondani nektek, hogy Isten benneteket és engem is értékesnek lát. Ne vessük meg magunkat. Az önzésünket vessük meg, de a személyiségünk, az életünk egy páratlan érték, amit Isten a szeretetében kijelent számunkra, hogy fontosak vagyunk neki, értékesek vagyunk. Ő azt akarja, hogy üdvözöljünk, és az igazság ismeretére eljussunk. És a mi értékünk és árunk, tudjátok mi? Mit gondoltok? Mi a mi fizető eszközünk, amivel Isten bennünket megvásárolt? Tudván, hogy nem veszendő holmin, aranyon vagy ezüstön váltattunk meg a mi atyáinktól örökölt, hiába való életünkből, hanem drága véren a hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusért. A mi értékünk Krisztus áldozata. Annyira szeretett bennünket az Isten, a mindenség teremtője és fenntartója, hogy a mi bűnre hajló és bűnös létünk alárendelte az ő életét azért, hogy bennünket megmentsen. És a miénket magára vette, hogy az övét nekünk adja az ő életét. Ez a mi értékünk. Sokra értékelte Isten az ember, sőt annyira értékelte, hogy ezt a emberi természetet magára vette Krisztus, és a mennyben, szerintetek hogy van ott? Mint ember. A kezein és a lábain ott van meg az oldalán a sebek helye. És azt írja a Krisztus szövegétől Lépések című könyvben, hogy annyira megtisztelte az emberi természetet és nemzetséget, hogy a mennyben is emberként képvisel bennünket. És ez egy eltéphetetlen kötelék. Az örökké valóságon keresztül így lesz. Ennyire szeretett téged. És akkor a következő nagy tanítása a Bibliának az Isten szeretetéről, hogy hisz bennünk Isten. Bízik bennünk. Méltónak és érdemesnek találta az ő életét Krisztus, hogy az mi életünkért odaadja, és ezzel azt fejezi ki, hogy hisz benned. Bízik benned. Jeremiás könyve 29. fejezete azt mondja a 11. verstől, mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felületek gondolok, azt mondja az Úr, békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Nem kell félnünk a haláltól, mert Isten kívánatos véget akar nekünk adni. Ha mi úgy élünk, és ezt kérjük, Isten ad nekünk kívánatos véget, mert ez egyezik az ő akaratával. Nem azt akarja, hogy úgy halljunk meg, és úgy távozunk ebből az életből, mint valami utolsó bűnözők. És olyan jó volt látni ezt eleken, amikor nem voltam idős testvéreinél, akik igazán hitben élték az életüket, és már 80-90 évesek, és hát tudják, hogy közeledik a halál. És ahogy beszélgettem velük erről, olyan jó volt látni, hogy egyikük, ők, kettőjükről beszélek, hogy egyikük sem fél a haláltól. Sőt, valahol várják a Jóistennel való közösséget majd, és bizalommal tekintenek előre, és ezt nem csak úgy a szavaikból sugárzik, látom, hanem az egész lényük mutatja, hogy nem tartanak ettől. És még azt is mondták, hogy ha véletlenül őket újra akarnák éleszteni, meg újra akarnak, akkor kérik őket, mondták a otthon vezetőjének, meg az orvosnak is, őket ne éleszék újra, ha lehet, hagyják őket békén meghalni, ne üssék, verjék a mellüket, meg próbálják őket csövekre tenni, hagyják őket nyugodtan meghalni. Nem félnek a haláltól, mert tudják és hiszik, hogy Isten szereti őket, és a jó halál kegyelmét is megadhatja Isten. És kívánatos véget akar nekünk adni, és jót gondol felőlünk. Ez azt jelenti, Marcia, amikor téged tervezett a jó Isten, akkor, mikor megszülettél, tervezett neked egy utat. Egy egyenes utat, meg mindannyiunknak. Itt vagy, és oda kell eljutni, az örök élet. És akkor elindultál, meg elindultunk, és hirtelen egyszer csak letértünk az útról. A GPS mit mond ilyenkor?
Újra
tervezés. Az Isten akkor arra a pontról megint meghúzza az egyenest vissza, vagy vissza szeretne bennünket vezetni arra a pontra. Aztán mi megint mit csinálunk, most arra megyünk el. Újra tervezés. És ő mindig újra tervezi. Nem tudom, láttátok-e a Zarándok útja című filmet? A Bunyannak a könyvéből készítették. Láttátok? Meg lehet nézni, internetről le lehet tölteni, de el lehet olvasni könyvben is. Azt mondta az evangélista ennek a kereszténynek, arra menj, az ösvényen menj, ne térj le róla. Amikor ő letért, akkor beesett a kétségbeesés mocsarába, és egész lénye beragadt abba a szennybe, és nem tudott kijönni. Rajta volt a teher is, a bűneinek a terhe, és nem tudott kijönni. És ott halt volna meg, ha nem jön valaki, aki a botját nyújtja neki, és kihúzza onnan. Mert az Isten küldte, és mondta, miért tértél le az ösvényről? Olyan rejtett volt, alig vettem észre. Menj vissza az ösvényre. Csak azon juthatsz el a célhoz. Isten bennünket szeretne elvezetni az örök életbe, és ezért tervet készített nekünk, jót gondol felőlünk, hisz bennünk, és kívánatos véget akar nekünk adni. Azt mondja a Biblia az Isten szeretetének következő jellemzőjében, hogy minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van rájátok. 1 Péter 5.8. 5-7. És gondoljatok a problémáitokra, amik most nyomasztanak, a gondjaitokra, amik most nyomorítanak bennünket. Azt mondja a Jóisten, hogy ha minden gondunkat rávetjük, ha minden problémánkat átadjuk neki, akkor ő átveszi ezeket. De azt kéri tőlünk Isten, hogy 100%-kal higgyük ezt el. Mert ez csak úgy lehet valóság, ha elhisszük. Ha átadjuk a problémáinkat, a nehézségeinket, ő leveszi rólunk, és megnyugtat. Az a bizonyos Ida néni, akiről már többször beszéltem nektek, egyszer voltunk egy vendégségben, ahol egy férfival, a családfővel is beszélgetett, és ott töltöttünk egy órát, és akkor egyszerűen ez a férfi, aki a legtávolabb volt az Istentől, azt kérdezte tőle, Ida néni, miért vagy te mindig ilyen derűs és nyugodt? Hát nincsenek neked problémáid? Volt akkor az Ida néni talán 80 éves. De igen, 80 éves. Most 86. Azt mondja, de vannak, kedvesem. De én mindig Istennek átadom. És nem veszem vissza. Ezt mondta mindig. Átadom, és nem veszem vissza, tehát a probléma ettől kezdve nem engem nyomaszt, hanem a Jóisten dolga. Sőt, én már előre hálát adok neki, hogy akkor te már ezt megoldottad, Uram, én még ugyan talán nem látom, de a hit szememmel azt mondom, hogy köszönöm, és hálát is adok, hogy te ezt megoldottad. A Jóisten szereti a lehetetlen helyzeteket. Ő a lehetetlenségnek az ura is, abban az értelemben, hogy neki semmi se lehetetlen. Tegnap én is egy nehéz helyzetbe kerültem, amit régen mindig kudarccal szoktam bezárni, és tegnap is belekerültem egy ilyen helyzetbe, és akkor eszembe jutottak ezek az igék, és azt mondtam, hogy Uram, idáig mindig rosszul csináltam ezt a helyzetet. Most arra kérlek, hogy old te meg, én nem tudom megoldani. Letérdeltem, imádkoztam, cselekedj. És jött a csoda. És csak néztem én is, hogy úgy oldódott meg az a probléma, hogy elámultam. És aztán persze megint tédre ereszkedtem, mert a hálátlanságnál nincs szörnyűségesebb bűn, hogy hálát adtam a Jóistennek, hogy megoldotta ezt a problémát. Kedves testvéreim, ha mi 100%-os hittel elhinnénk azt, hogy minden problémánkat Isten átveszi, minden gondunkat meg tudja oldani, akkor olyan békét élvezhetnénk, amit már régóta sokan nélkülöznek. Egy teljes békét. Miért mondta Jézus, amikor megjelent a feltámadás, akkor békesség néktek. Azt szeretné a Jóisten, ha a lelkünkben béke lenne. Nyugalom. És abból fakadó nyugalom, hogy az Isten kezében vannak a dolgaink és az ügyeink. És mi hisszük, hogy ő hordozza és megoldja. De nem állít meg Isten. Ő még tovább megy, és azt mondja a 121. Zsoltár 5. versében, az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobb kezed felől. Most éppen nem süt a nap, de azért, hogyha leteszem az ujjamat, látom az árnyékát a tányérom, mert onnan az ablakból jön a fény. Az árnyék elválaszthatatlan a fénytől, és a testemtől. Ugye a te kezemnek ez a fele fényes, ez a fele árnyékos. Ott van. Isten úgy van, az Úr a te őriződ, a te árnyékod, a te jobb kezed felől. Mindig itt van Isten. Most is itt van. Jelen pillanatban itt van az Isten. Valószínűleg a teremben mindegyikőtök mellett ott van, jelen van, az angyalai vagy az egyetemben, és ez tőlünk függ, hogy mi elhisszük-e. Hogy nyitottak vagyunk-e arra, hogy ezt befogadjuk, ezt a valóságot. Mert Jézus azt mondta, én veletek vagyok a világ végezetéig. Ha ezt mi elhisszük, és szeretnénk az Istennek kedvesen élni, hogy neki tetsző életet éljünk, akkor a gondolatainkat, az érzelmeinket, a képzeleteinket, képzeletünket, mindent át szeretnénk szűrni az ő jelenlétén. És akkor figyelünk arra, hogy ne bántsuk őt meg, hanem örömet okozzunk neki. Ez az összeköttetés titka. Ez a bizalom és az egység titka Istennel, és akkor ő jelen van, és ez egy csodálatos dolog, mert az Isten jelenlétében élünk. Ő itt van mindig, csak számunkra nincs itt sokszor hitáltal, mert nem hisszük el. És akkor még megy tovább a Jóisten szeretete, szent lelked ad azoknak, akik kérik, bölcsességet ad, megszentelődést, és az ő ígéreteit beteljesíti. De most jön talán az egyik legnagyobb ajándék, amit Isten ad nekünk az ő szeretetével, ami szinte felfoghatatlan egy bűnös emberi természettel rendelkező lénynek, hogy tudnilik, idézem az Ezékiel könyve 36. fejezet 26. versétől, adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet, és az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Meg tudnátok fogalmazni, hogy mi az a szív? Tessék? Gondolkodásmód, látásmód, érzület, indíték, a lényünk legmélyebb területe. A szív egy nagyon átfogó dolog, ami lényünknek a legmélyebb régióit érinti. Azt is mondhatnám, hogy az emberi természetünk a kőszív, és az isteni természet az a hússzív. És ő azt mondja, hogy új szívet tud nekünk adni, és új lelket belénk. Ez hihetetlen ajándék. Az indítékaidat, a gondolataidat, a képzeletedet, az érzelmeinket, az akaratunkat kicserél. Más emberek leszünk. Ez hihetetlen. Szerintetek mikor történik ez meg? Vagy ez csak egy szép bibliai tanítás, ami ilyen távol van, majd jó lenne, ha egyszer megtörténne. Szerintetek mikor lehet ez valóság? Te van valami gondolatod? Akkor is lehet. Bármikor, amikor akarjuk, miért, mikor, nem akarod talán? Most nem akarod? Mi a feltétele? Hogy ez a kőszív hússzívvé változzon. Tessék? Mit? Ez már nagyon jó gondolat átadni. De legfőképpen mit kell átadni magunkból Istennek? A bűneinket. Minden felismert bűnünket, ha lerendeztük, akkor Isten megbocsátja. És a megbocsátás nem csak ennyi, hogy megbocsátja Isten, hanem ő akkor, amikor bennünket megszabadít a bűneinktől, most történik a csoda, akkor bennünket megajándékoz egy új szívvel. Hagy idézzem a számomra nagyon sokat jelentő gondolatot a Krisztushoz vehető lépések 55. oldaláról. Ha átadjuk magunkat néki, elfogadva őt megváltónknak, bármilyen bűnös volt is korábbi életünk, igaznak számíthatunk ő érette. Ha átadjuk magunkat néki, elfogadva őt megváltóknak, bármilyen bűnös volt is korábbi életünk, igaznak számíthatunk ő érette, vagyis Úristen úgy tekint ekkor ránk, mint ahogy a tékozló fia is tekintett, amikor hazajött és megvallotta a vétkét, amikor átadta magát az atyának, hogy igaz. Igaznak számíthatunk. Abban a pillanatban. Krisztus jelleme kerül a mi jellemünk helyére, és elfogadhatunk Isten előtt úgy, mintha egyáltalán nem vétkeztünk volna. Csak kedves testvéreim, itt a nagy probléma. Még egyszer halljátok meg. Krisztus jelleme kerül a mi jellemünk helyére, és elfogadhatunk Isten előtt úgy, mintha egyáltalán nem vétkeztünk volna. Hogy elhisszük ezt? Szerintem itt a nagy kérdés. Nekünk, hívő embereknek. Amikor megbántad a bűneidet, és Krisztus megbocsátod, elhiszed-e azt, hogy Krisztus jelleme került a te jellemed helyére? Elhiszitek ezt? Nem gyakran bólogattok, ahogy elnézem. Pedig abban a pillanatban Krisztus jelleme van a te jellemed helyén. És ezt annyiszor elmondja a Biblia, annyi helyen, tudnék is sok ige helyet felidézni, de legyen ez elég, adok néktek új szívet. És új lelket adok beléte, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek. Hát ez tökélet. Meg tudom cselekedni a parancsolatokat a Krisztus erejével, és a törvényét be tudom tölteni Krisztus erejével, mert bennem él. Azt mondja Pál apostol, élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és azt az életet, amelyet testben élem, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta életem. És ezt tudjátok, miért hatalmas gondolat? Mert ekkor belénk költözik a Szentlélek, bennünk él Krisztus, és úgy tudunk cselekedni, ahogy Krisztus. Csak elhisszük ezt. Mert ezt mondja Pál apostol a Filippi levél 3. fejezet 9. versében, és találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által. Istentől való igazságom a hit alapján. Vagyis mi alapján lehetünk mi igazak? Krisztusba vetett hit által. És találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, vagyis a cselekedeteimből, hanem a Krisztusba vetett hit által, és az Istenben való igazságom a hit alapján. Vagyis ez csak úgy lehet valóság, Marcikám, ha elhisszük. Ennyi. Nincs valami misztikus titok. Ha mi őszintén minden bűnünket lerendeztük, a Biblia szerint Isten a szívünkbe költözik, Krisztus jelleme van a mi jellemünk helyén, és így folytatom tovább, még ennél is többet cselekszik értünk Krisztus, megváltoztatja szívünket, szívünkben lakozik hit által. Bennünk élhet, és bennünk kiáll belőlünk. Add ki világosságodat! Tud ennél többet adni nektek valaki ebben az életben, mint hogy Krisztusivá válhatunk? Mint hogy Krisztus jelleme lehet bennünk? Ez nem. Ez a legtöbb, amit egy ember kaphat ebben a világban. Ez pénzzel meg nem fizethető. Ezért nem lehet valamit tenni, Ez Isten ajándéka. Az ő szeretetének a különleges ajándéka. Kedves testvéreim, ez a mi legnagyobb üzenetünk. Hogy egy emberhez, aki ott van a kórházban levágott lábakkal, és készülik a kezeit is levágni, mit mondhatunk neki mi? Hogy Krisztus átveszi a te problémádat, még meg is tudna gyógyítani, enged, hogy a szívedbe költözzön. Mit tudnánk mondani? Nem tudom visszaadni a kezét és a lábát. De Krisztust átadhatjuk neki. Aranyom és ezüstöm nincsen nékem, mondta Péter apostol, de amin van néked, azt adom, a názareti Jézus nevében kelj fel és járj. Mert egy ember meggyógyulhat. Elsősorban lelkileg, és hisszük azt, hogy testileg is. Hát nem ezt ígérte meg az evangéliumban Krisztus? Hát nem ezt csinálta végig Krisztus, amikor emberek között járt? Falvak gyógyultak meg, egy ember se volt beteg, amikor átment rajtuk keresztül. Most ez egy szép elmélet, ami őre vonatkozott, ránk nem. Érted is, imádkoztunk Bozsván, amikor a kapurád esett. Emlékszel? És az Isten megmentett. És hány esetet éltünk át, amikor a halál torkába Isten kimentett embereket, és végignéztük. És csodálkoztunk, és ámultunk. Lehet, hogy nem írták meg a újságokban, és nem hirdették ki a tévéhíradóban. Tehát ma is működhet rajtunk keresztül Isten kegyelme. Vagy el van választva Krisztustól a gyógyító hatalom? Hát ezt ígérte meg az Isten, hogy aki Krisztus követői lesznek, azok betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. És ezért bátorkodtam mondani a szombatiskolán is, hogy testvéreim, ha beteg emberekkel találkozunk, lelki vagy fizikai betegekkel, bátran imádkozzunk velük együtt. Kérjük számukra, és ővelük együtt belegyezve a Jóisten kegyelmét. Természetesen az Istennek megvan a rendje, hogy a samáriai asszonynál is azt mondta, hogy akkor hívd a férjedet. Annak az embernek lehet, hogy egyszer be kéne látni, hogy hogy élt, mert lehet, hogy az életmódjával összefügg a betegsége. De akkor is el lehet indítani, értitek a gondolatot? Hogy elvezetni őt a belátásig, mert a legnagyobb probléma az, hogy én jó ember voltam. Ugye ez a legnagyobb probléma, hogy én jó ember voltam. Be kell bizonyítani a Jóisten igéjébe, hogy nem voltál jó ember. És nem azért, mert meg akarlak alázni, hanem azért, mert meg szeretnének menteni az önigazultságtól. És testvéreim, az utolsó gondolat, amit szeretnék nektek elmondani, az valahol összefoglalja az eddigieket, az Isten gyógyító szeretetéről szól. A Nagyorvos lábnyomán című könyvünk 70. oldaláról való ez az idézet. Nagyon sokszor elmondom magamban mostanában, mert olyan hatalmas nagy gyógyító ereje van ennek, és épp most a testnevelési főiskolán is voltam, és tartottam egy előadást az úgynevezett neurotranszmitterekről, amik egy agyi idegközvetítők, amelyeknek az a szerepük, hogy bizonyos magatartásra, lelki hozzáállásra termelődnek az agyban, és megtalálták a szeretetnek is a hormonát, vegyi anyagát, az oxitocint, amit a szeretetteljes kapcsolatok ápolásakor, a szeretet és a hit gyakorlásakor termelődik a szervezetben. Persze ez nem azt jelenti, hogy valakinek beadjuk el, és akkor hirtelen szerető lény lesz, hanem ezt magáról, belülről tudja ezt termelni a szervezet, és megdöbbentem, amikor ezt az igét, ezt a gondolatot összevetettem ennek a valóságával. Az a szeretet, amellyel a megváltó járja át az ember egész lényét, éltető erő. Gyógyításával megérint minden létfontosságú szervet, az agyat, a szívet és az idegeket. Ezzel lényünk legmagasabb rendű képességeit tevékenységre serkenti. Száműzi a lélekből a bűnt és a bánatot, az aggódást és a gondot, amelyek felőrlik életerejét. Ez a szeretet derűt és nyugalmat hoz. Olyan örömet ültet a lélekbe, amelyet semmiféle földi dolog nem tud elrontani, gyógyító, éltető örömet. Az a szeretet, amelyel elárasztja a megváltó az ember egész lényét, éltető erő. Tehát amikor mi befogadjuk Isten szeretetét, ami örökkévaló, ne félj, megváltottalak, neveden hívtalak, jót gondolok felőled, hiszek benned, átveszem a problémáidat, árnyékként követlek, és nem akarom végsőd, új szívet adok néked. Ez a szeretet, ha beárad a lényünkbe, olyan, mint egy éltető erő, hirtelen érezzük, hogy most élek, ez az élet. És gyógyításával megérint mit? Az agyat, az idegrendszer. A szívet, a motorját a lényünknek, de lelki értelemben is, az idegrendszerünket. És lényünk legmagasabb rendű képességei tevékenységre serkenti. Mi az emberben a legmagasabb rendű képesség? A gondolkodás, de menjünk tovább. Te mire gondoltál? Ki a legmagasabb rendű képessége az embernek? Mitől ember az ember? Tudunk dönteni és választani. Az indítékaink. Igen, természetesen ezek benne vannak, de hogy, mert így folytatja, hogy száműzi a lélekből és a bűnt és a bátot, mert amikor a Krisztus szeretete nekünk felvillan, akkor abban a pillanatban kristálytisztán látom a bűnt magamban, nem? A fényben az árnyék egy pillanat alatt, ami megakadályozza a fényáradását, a bűnöt, száműzi a lélekből a bűn és a bánatot. Tehát meg akarok tőle szabadulni. És egész lényemmel ki akarom magam tenni az ő napfényének. És hogy ez megtörténik, akkor ez egy derűt, egy nyugalmat hoz, és az egész lényemből valami különleges világosságárad, ezt mondja, és olyan örömet ültet a lélekbe, amelyet semmiféle földi dolog nem tud elrontani, gyógyító, éltető örömet. Pál apostol ott volt a kivégzésénél. Ott volt a börtönben, Néró börtönében. El volt keseredve? Azt mondta, az én örömöm betelt. Nem félt. Silás és Pál ott voltak a börtönben, megkötözve, megverve. Féltek? Örültek. Az apostolokat megverték, és eltiltották, és megfenyegették, hogy nem hirdethetitek a Krisztus. És ők boldogan mentek ki, hogy az ő nevéért gyalázattal illettettek, hogy ezt a megtiszteltetést elfogadták. Számtalan leírás van, amikor oroszlánok elé dobták az arénában a keresztényeket, vagy Husz János, amikor az mágián égett. Nem féltek. Öröm volt bennük. Igaz, amit Ellen White ír, amit semmiféle földi dolog nem tud elrontani, ezt az örömet, mármint, hogy van megváltó. Aki megváltotta a nyomorult állapotomból, aki nekem adta az ő jellemét, aki az örök életre megváltott, aki szeret, örökké való szeretettel. Testvéreim, azért mondtam ezeket el nektek, mert szeretném, hogy ti is és én is gyógyuljunk. Gyógyuljunk meg. A gondolkodásmódunkban, a hitünkben. Mert csak gyógyult emberek tudják továbbadni az embereknek a gyógyítás üzenetét. Mert meg fogják kérdezni, mondd el a te történetedet. Te hogy tértél meg? Hol van a gyógyulás az életedben? Most nem csak fizikai gyógyulásra gondoljatok. Gondolkodásmódbeli változás. És azt fogják kérdezni, hogy van a te életedben, ez az életmódban? Hogy jelenik meg? Hát ezt tanultuk, nem a szombatiskolán. Add ki a világosságodat, ami világosságunk, bennünk élő Krisztus. És ezt, amit elmondtam, ezeket az igéket mondjátok el nekik is. Ezt én így éltem meg. Ez az én tapasztalatom. És nem 5-10 éves tapasztalatokra kíváncsiak. Tegnap, meg ma. Hogyan él benned a Krisztus? És akkor mi is megérhetjük azt, és ezt mondja a Biblia, hogy nem az lesz majd, mint most csináljuk, hogy mi megyünk emberekhez, és megtiszteltetésnek érezzük, annak érezzük, hogy mehetünk. Hanem majd ők fognak hozzánk jönni. Mint ahogy Jézushoz is mentek az emberek, és azt mondják, hol vagytok ti? Emberek, akik fényletek ebben a sötétségben, hogy hol van nálatok az igazság és a gyógyító erő és a szeretet és az Isten kegyelme, hát ezt valljuk, nem? Hát ezt tudjuk a proféciákból, Ezt tudjuk kiolvasni Ézsaiás könyvéből, Jelenések könyvéből, és erre készülünk. De hogy kell készülnünk úgy, hogy be tudjuk fogadni ezt a szeretetet? Azt a gyógyító, éltető szeretetet. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük azt a szeretetet, amivel Te szeretsz bennünket. Hogy elküldted a Te fiadat, aki bemutatja ezt a szeretetet számunkra, ennek valóságát. Könyörgünk, Atyánk, azért, hogy a mi szívünk keménységét törd meg, hogy azt az áthatolhatatlan emberi természetet, amire nincs embernek hatalma, hogy megtörje azt a kérges, jeges, távolságtartó közönyt, ami nem engedi, hogy behatoljon a szívünkbe a Te szereteted. Kérve kérünk, Atyánk, a Te teremtő erőddel szakíts szét bennünk, tört szét, szabadíts meg bennünket ettől a kérektől. Könyörögve kérünk, Istenünk, add, hogy a Te szent lelked behatolhasson a mi lényünkbe, hogy újjáteremtse a mi gondolkodásmódunkat, látásmódunkat, indítékainkat, hogy megvalósíthasd a Te nagy tervedet, hogy 20 szívet adsz nékünk, hogy Krisztus költözik a mi szívünkbe. Könyörögve kérünk, Istenünk, tégy bennünket nyitottá erre, hiszen ebből fakad minden áldás. Könyörögve kérünk, Istenünk, irgalmazz nekünk, vedd le rólunk a tompaságot, a hájogot, a homályt, a sötétséget, a távolságtartást és a hitetlenséget. Különben nem lehetünk a Tiéd. Könyörögve kérünk, Istenünk, tégy bennünket nyitottá a Te szeretetedre, amely az igazi gyógyulást hozza számunkra. Jézus nevében, amen.